Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a Hetes Stúdiót, és ahogy az lenni szokott, a második órában vendégeinkkel megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. Köszöntöm a stúdióban Jánosi Katalint, Nagy Imre mártír miniszterelnök unokáját, képzőművészt, Brugg Gábor pszichológust, kampánystratégát, és Bolgár György kollégámat, aki Klubrádiós színekben ül itt az asztal körül.
De és nem hát, ilyen szomorúak a színek, mint amit most rajta.
Hát szinte gyászos
nem.
Fekete zakó, de ezt mondom azoknak a hallgatóknak, akik nem látják a YouTube-on, csak hallják.
A hangulat nem gyászos.
De hát nincs okunk különösebben mit ünnepelni, hiszen egyre feszültebb a viszony Magyarország és Ukrajna között, ami engem egy cseppet sem tölt el megnyugvással, és nagyon erősen az a benyomásom, mintha az egy szándékos, mesterségesen gerjesztett feszültség lenne. Mit gondolnak erről?
Hát az utóbbi napok eseményei ezt igazolják, mert szinte peregnek. Addig úgy hetente egy-egy pengeváltás volt, egyre fokozódó jelleggel, de az utóbbi napok eseményei valóban úgy tűnnek, hogy mit tervezetnek tűnek. Sajnálatos módon az itthoni média nem koncentrált arra, hogy Zelenszky ukrán elnök szavainak milyen előzményei voltak. Tehát azt nem idézték fel, hogy a magyar miniszterelnök előzőleg röviddel előtte mit mondott, így aztán a levegőbe hangzottak el ezek a szerencsétlen mondatok, amit ugye fölött
nem,
most...
Nem itt árult a zsákba a macskát Orbán Viktor, mert már hetekkel ezelőtt azt mondta, hogy Ukrajna az ellenségünk. Fogalmazott igen, az, így a maga nevében. Többes szám első szemét, ezért én kikérem magamnak.
Ez egy héttel ezelőtt talán történt, vagy két hete, de közvetlenül Zelenszky szerencsétlen válasza, ismét hangsúlyozom, válasza előtt direkt kiírtam papírra, mert elképzelhetetlen, és én ilyet nem tudnék kitalálni, a következőket mondta, videó van róla, a miniszterelnök föltette az X oldalára, tehát egészen biztos így hangzott el, semmilyen kiegyezés nem lesz. Le fogjuk őket verni. Az olajblokkádot le fogjuk törni. Rájuk fogjuk kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni. Győzni fogunk. Az erőből fogunk győzni. Majdnem egy hadüzenet.
Hát azzal mindenképpen felér, de Orbán részéről ez a harci-marci hozzáállás, ez nem újdonság. Milyen személyiségre vall ez, hiszen folyamatosan mindig mindenkivel csatázik, küzd, mindenkibe beleköt, hát ha nagyon leegyszerűsítve mondanám, olyan pitbull természete van.
Igen, ezt megszoktuk, ezzel nincs is baj. A kampánynak egy hónap van hátra, és rosszul áll a Fidesz. Minden kampány valahol a félelem és a remény küzdelme. Orbáné mindig a félelem. Mindig valakitől félni kell, most az ukránoktól. Hogy nem kapunk olajat, hogy ukrán titkosszolgálat, ezt a hallgató ismeri. Tehát ez várható volt. Azt, hogy ilyen erővel robbant ki, azt jelenti, hogy nagyon rosszul állnak, és minden vagy semmi küzdelemé próbálja formálni. Orbánnál és a Fidesznél megszűnt a belpolitika, mert abból nem tud jól kijönni. Csak geopolitika van, nagy politika. Putyin, Trump, Ukrajna, Brüsszel, ez alá nem is megy.
Hát emlékszünk rá, hogy már tusványosan és intergalaktikus méretekben beszélt Orbán a jövőről, meg a világ sorsáról. Magyarországról nincsen mondani valója már nagyon régóta.
Jó, de tusványosan az még lehetett egy parasztvakítás, bár valószínűleg komolyan gondolja, de ez most van, egy hónap van a választásig, és nagyon nagy bajban van.
Viszont a világ, mintha a kezére játszana.
Nem biztos.
Biztos, hogy nem biztos. Én is
úgy értem, hogy mikor elkezd ilyen nagyban játszani, és és fölsteigerolja az egész politikát, akkor az nem a nyugodt erő látszatát kelti, és a bizonytalan szavazók, akikért küzdünk, pár százalék, 3-4%-ról van szó, azok számára ez a túl turbulens politika az éjjegységet, a félelmet, az izgalmat jelenti. Nem ezt szokták
választani. Ez a lélektani háttere a dolognak, hogy
nem ezt akarja elérni.
Ráijesztünk a szavazókra, én vagyok az egyetlen, aki meg tudom menteni őket, ezt a képet sugallom, de hát én azt gondolom, hogy azért a szavazók döntő többsége mégsem félelemből, hanem nagyon is vagy érzelemből, vagy számításból
2022-ben
szavaz.
A félelemből szavazott, hogy belesodródik Magyarország a háborúba. Minél szerencsétlenebb egy közösség, anyagilag, egzisztenciálisan az egészségét tekintve, annál inkább ragaszkodik a biztos kapaszkodóhoz. Különösen, hogy korábban nem volt remény. Most van. Normálisan a remény szokott győzni, ha azt jól menedzselik.
Hát egy választási kampányban a remény az a termék, amit eladnak a politikusok.
Nagyon-nagyon tud működni a félelem. A remény az a termék, ha jól menedzselik, de most az a gyanúm, hogy jó kezekben van a remény.
Mindenesetre mind a kettő érzelem. A félelem is az, a remény is az. És hát Orbán azzal, hogy egyre emelte a tétet, és úgy állította be magát, mint a világpolitika egyik alakítója, bár szerénye mindig megjegyzi, hogy hát azért mi kis pont vagyunk, meg kis ország, de azért ő mégiscsak ott van, és most odáig emelte ezt a bizonyos tétet, hogy lényegében hosszú ideje, ahogy Katalin is mondja, már támadja nagyon durván, szinte hadüzenet formájában az ukránokat, odáig vitte az elmúlt napokban, hogy mindenképpen meg fogjuk őket törni, vagy úgy, hogy elkezdik szállítani az olajat, megtörjük ezt a blokkádot, ha az Európai Bizottság az Európai Unió közreműködésével megy, akkor úgy, de ha véletlenül nem sikerülne, például azért, mert technikailag se tudják kijavítani, nem tudjuk mi a helyzet, akkor pedig úgy tudja beállítani az egészet, hogy hát ezek az aljasok, akik attól se riadnak vissza, hogy a magyar népet megfosszák az energiaforrásuktól, és akkor szintén ő lehet a győztes, hogy mi, akik mindent megteszünk, de azért Putyin barátom és Trump barátom segít. Tehát Orbánnak ez a játszmája jól fel van építve, jól ki van dolgozva, sajnos Zelenszkij belesétált abba a csapdába, hogy ő is emelte a tétet, és ő is egyre nagyobbakat mond. Látom, az Európai Bizottság szóvivője már nyugalomra intette Zelenszkijt, hogy ezt nem kellene mondani, nem kellene.
Tehát Zelenszkij esetében azért mégiscsak érthető, hiszen 4 éve egy háborúban álló ország élén áll, és hát enyhén szólva sincsen könnyű körülmények között, tehát az ő esetében még találni esetleg mentséget arra, hogy szerencsétlenül vagy durván fogalmaz, bár színpadi emberként talán azért a szavainak a súlyával tisztába kellene lennie. Hát, de hát ezzel együtt ők a megtámadott ország.
Persze, mentség és, van rá, érteni én is értem, hogyne. Hogy?
És semmi más Budapest részéről, hogy? Mint egy barátságtalan lépést a barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban nem kaptak, hiszen Orbán Viktor megtehette volna azt, hogy azt mondja a Hernádi Zsoltnak, hogy keresél 20 szakembert, felajánljuk az ukránoknak, hogy menjenek ki ebbe a Brody olajállomásra, és segítsenek az ukránoknak ezt rendbehozni, és majd jön az olaj. Ez lett volna a civilizált elintézése a dolognak, nem?
Hát így van, azon kívül
meg
egy-két megértő szó, mert hát egész Ukrajna területén az energetikai létesítményeket bombázzák. Nyilvánvaló, hogy egy Magyarországnál jóval nagyobb lélekszámú országnak első feladata a saját polgárainak a védelme, hiszen fagyoskodnak a lakásokba, nincs fűtés, ott nincs gáz, mint nálunk, ott nincs áram, tehát azt kell először megoldani. Másrészt pedig ezt a kimegyünk és megnézzük, ezt én azért nő vagyok, elég veszélyesnek ítélem, láthatóan az oroszok bombázzák. Úgyhogy oda felelőtlenül embereket küldeni nehéz eset, de nyilvánvalóan lenne rá jó pénzért vállalkozó, aki ezt elvégzi. Hát most egy ilyen pesti viccet, hadd mondjak egy pesti viccet, mert ritkán vannak ma már viccek. Épp olvasom, hogy hát ugye mondják a magyar vezetés, hogy műholdképpen teljesen épp az egész szerkezet, miért nem tud működni, és hát úgy Pesten megjegyzik, hogy hát műholdképpen a MÁV is működik.
Úgyhogy, sőt, a Nemzeti Banknak a tartalékai is megvannak,
úgyhogy a műholdképpen nem igen lehet ezt megállapítani. És az ukránoknak van bajuk bőven, Zelenszkij valóban belesétel. Én egyet kérdeznék, Gyuri, Gábor, van terv, ez egy jó terv, ez egy választási terv, lehet vele esetleg nyerni is, de az ukránokkal szemben lesz megállás? Van arra is terv, hogy hagyjuk abba?
Hogy mi lesz április 13-án?
Hát utána, igen. Bárki maradt kormányon. Mi a terv, hogy rendezzük a viszonyunkat Ukrajnával?
A bárki talán nem jó válasz, mert tud folytatódni évekig.
Hát ez
ahogy Brüsszel elleni küzdelem elég régóta
tart. Csak ez valahogy bizony, egy háború felé kacsintó.
Nem kell Orbánnak egy ilyen, hogy most működik a vezeték, vagy nem. Bármikor, bármiből kreál.
Hát
tehát ezt eldöntötte, hogy ez a stratégia centruma, mindenképpen megcsinálja a balhét, ha más nem, akkor olyat, hogy a titkosszolgálat itt van a Vajdahunyadvár alján, bármi. Tehát ez egy kampánystárnak
nem probléma. Nem muszáj a magyar titkosszolgálathoz fordulni, hiszen az oroszok ezt a szívességet bármikor meg tudják tenni. Nem. Kárpátalján azt hiszem, hogy ott Lengyelországon keresztül avatkoztak be az orosz hátterű titkosszolgálatok, ha jól emlékszem.
Van a Fidesz szavazóbázisa, főleg a vidéki, amely tájékozódik a TV1-ből, meg a TV2-ből. Ott ez reggeltől estig megy, hogy ellenzék Ukrajna mellé állt.
És hogy Magyar Péter péntek éjjel a temetőben gyermekeket eszik, szóval mindent el lehet
minden adni. Minden van, és ehhez nem kell semmi, mert ezt tudják folytatni egész 13-áig. Várhatóan ez fog történni, mert az a szavazó réteg, ez kalkulált, megretten és a biztoshoz nyúl. Van néhány a periférián lévő Fidesz szavazó, aki elkezdett leválni. Ő ettől félnek a legjobban. Ezt kell valami módon visszahúzni.
Na most azért van itt egy óriási logikai bukfenc. Tehát Ukrajna hatban áll Oroszországgal, méghozzá 4 éve, és nagyon súlyos harcok zajlanak. Semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy még a saját hátországában nyisson egy második frontot a Kárpátalján. Ez teljes nonsens. Tehát aki komolyan veszi Orbán Viktor szavait, hát ott komoly bajok vannak.
Igen, ezt én is így gondolom.
De nem is kell
a logika az nem téma a választási kampányban.
Nem a logika a lényeg. Pontosan az a lényeg, hogy Orbán Viktor már régen megmondta, hogy Ukrajna az ellenfél, aztán már az ellenség. Ők nem riadnak vissza semmitől, ráadásul Magyar Péterrel szövetkeznek, Magyar Pétert támogatják, és még ott van mögöttük az Európai Unió, az európai országok nagy része, de mi kitartunk. Hát ez a magyar kuruc vezetés, ami azért mélyen benne van az emberi, a magyar lélekben.
Gyuri, ne bántsd a kurucokat, mert az egy pozitív
igen, sajnálatos módon Orbán Viktor a kurucokat is kisajátította magának, mint ahogy a nemzeti lobogót is, meg a kokárdát is, mert ehhez van érzéke, tudja, hogy ezt meg kell csinálni, és ő a kurucos magyar vezető, aki szembeszáll az erősebbel is, és le fogja győzni. Hát ez a játék megy, és ezzel hogy meg lehet-e győzni néhány százezer bizonytalan embert, vagy a Fidesztől elfordulni látszó embert, nem tudom. De hogy ez a cél, az biztos.
Hát a kockázat kerülés az egy nagyon erős motivációit. Tehát a negatív hírekre...
A választók között.
Igen. Hát mindenkinél. Ha a fej vagy írást játszom veled, akkor 100 000 forintba, bocs, szándékosan mondok ilyen nagyot, 100-ból 90 ember nem játszik. Noha matematikailag a nyerés és a vesztés értéke ugyanakkora. De de a vesztés kétszer olyan fájdalmas, mint amennyire örülünk a nyereménynek. Tehát mikor Orbán erre játszik, hogy a döntően kockázatkerülők vagyunk, a magyarok amúgy is 150 éve a túlélés nagymesterei. Tehát nálunk evolúciósan rögzülve van.
Hát akár több, mint 150 éve. A 150 év az csak a török megszállás.
Jó. Elmúlt évek,
és a de érted a mechanizmust, hogy a túlélés, és van egy szavazóbázis, amelyik ilyenkor összehúzza magát, és a biztosra megy, az Orbán.
Még kíváncsi leszek, hogy tegnap óta történt ez a pénzszállító autós história, hogy ugyanakkor viszont ugye már hetek óta téma, hogy Magyar Pétert pénzügyileg az ukránok támogatják, hogy ez most, ez a két dolog hogy fog összeérni, össze fog-e kérni, bár ne legyen igaza.
Hát szerintem ezt nehéz megcsinálni.
Már összeért a fejükben.
Igen, hát igen. Tudnélik, eddig is most vallották be ugye a NAV, hogy hát tudtuk, hogy hány százmillió eurót, meg dollárt, meg egyebet vittek már Magyarországon keresztül az ukránok. Nem ez volt az első eset, nem hirtelen tudták meg valamilyen információ révén, hogy viszik a pénzt, le kell állítanunk őket. Ez volt, nyilván bejelentették.
De ez egy bank közé.
Csak most, igen, csak most gondolták, hogy csinálnak belőle ügyet. Például azzal a szándékkal, hogy hát ezek a titkos ukrán pénzek, ki tudja, hova mennek. Szóval minden gyalázat elképzelhető, ha az emberekben van egy olyan réteg az emberek között, aki megrendül ezektől, és azt mondja, hogy hát milyen okos vagyok, és Orbán még okosabb nálam, mert tudja, hogy érnek össze a dolgok, és hogy az ukránok mit tervelnek ki ellenünk ezzel a Tiszával együtt, hát akkor van egy kicsit, hát, több esélye a választáson.
Orbán Kerekperec azt mondta, hogy az ukránok pénzelik a Tisza pártot, ami egy totális nonsens, de úgy látszik, hogy ez is elmegy. Elég csak DTK tagnak lenni.
De azt nem tudjuk, hogy működik-e.
Tehát, hogy hát most itt lesz bizonyíték is, nem egy-két aranyrúd.
De bocsánat, hát azért a Raiffeisen Bank, az osztrák bank sietett leszögezni, hogy ezt a pénzszállítmányt, illetve ezt az aranyszállítmányt, ezt az európai szabványoknak megfelelő menetlevéllel és szabály szerint ellátva szállították az ukránok. Tehát egy szó nincs arról, hogy a Volga ülése alá bedugtak egy bőrönt
pénzt. Mi tudjuk, meg mindenki tudja, de az az igazság, hogy ugye a központi tehát irányzat szerint
erről a magyar hatóságok
is
tudta.
Összedolgozik a Magyar Péterrel és a pénzügyi tranzakciós, a többi.
A TEK tudta, hogy mire csap le, tehát ez nem volt egy
nyilván bejelentett szállítmány volt, ez is, mint az eddigiek. Nyilvánvaló, csak úgy gondolták, hogy milyen jó ezt megmutatni, milyen jó azt a képzetet kelteni a magyar választókban, hogy hát ezek a gyanús ukránok, akik itt rajtunk keresztül, és mi van, ha elhagynak itt-ott egy-két aranyrudat valamilyen Tisza szigeten, és ott megtalálják. Szóval nyilvánvalóan ez a cél, és még ki tudja, hogy mennyi jöhet, ki, milyen hasonló, kinek jutott eszébe, hogy ilyen lesz. Senkinek. Ők és viszont baj, tudták, Gyuri, és megtervezték.
Hogy ez nem egy Netflix sorozat.
Igen.
Hanem ez a valóság, tehát itt tényleg azért bármi előfordulhat most már. Én úgy látom, hogy sem az érintett orosz oldalról, sem magyar oldalról nincsenek gátlások. Elég csak, hogyha felidézzük, amit Panyi Szabolcsék ástak elő, hogy bizony-bizony ide a kampányhoz kap a Fidesz orosz segítséget, állítólag diplomata védettségben, itt tőlünk nem messze a Andrássy úton az orosz nagykövetségen dolgoznak hárman, négyen, akiknek az a dolguk, hogy befolyásolják a választásokat. Ahogy tessék,
csak három-négy.
Ez a
központi stáb.
A többieknek nem kell itt lenniük, hiszen ahhoz, hogy valaki a TikTokon, meg mindenhol máshol ilyen videókat gyártson, mesterséges intelligenciával, ilyen például ez az Apa hol van nevű videós borzalom, ahhoz nem kell itt lenni, itt csak a stáb központi részének kell itt lenni, de a jelek szerint itt vannak. Tavárisi, nincs Kanyec.
Hát egyelőre nincs vége, persze. Na, a lényeg az, hogy miközben Orbán úgy állítja be magát, mint a béke nagy híve, aki csak ezért dolgozik. Ő az egyetlen, aki Magyarországot meg tudja védeni attól is, hogy bekerüljön abba, bele sodródjon abba a világháborúba, ami most már szerinte biztosan kirobban. Tisza Istvánnak se sikerült, Horthy Miklósnak pedig mindegyiket kivételes államférfiúnak minősítette, de ő még kivételesebb náluk, mert csak ő képes Magyarországot meg óvni attól, hogy belekeveredjen a most már biztosan bekövetkező világháborúba. Ehhez képest egyre nagyobb konfliktusokba sodródunk bele, például Ukrajnával. Most akkor kisodorja Magyarországot valamiféle konfliktus felé? Nem Orbán Viktor?
Hát erről nekem Orwell örökérvényű regénye, az 1984 jut eszembe, ahol minden fordítva van. Itt is, hogyha azt mondják, hogy megtartjuk a választásokat, akkor elkezdhetsz aggódni.
Ez az új beszél.
Ez a
még újabb beszél, ugye?
És ezzel ráadásul, amit te most idéztél, Orbán fölhelyezte magát egy történelmi tablóra, egy picit Tisza István és Horthy Miklós fölé.
Na, persze.
Szóval egészen elképesztő, de vajon milyen volt erre az egész Zelenszkijes szájkaratéra Magyar Péter reakciója? Helyén való volt, vagy mit gondoltak erről?
Morálisan nem, bocsánat. Morálisan nem. Van körülötte egy kampánystáb, szerintem jól értik a feladatukat, jól működnek. Neki most az a dolga, hogy megnyeri a választást. Én ezt most nem tudom megítélni, hogy a mérések alapján a teljesen őszinte helyzetismertetés az egy nyerő stratégia lenne, vagy sem. Egyszerűen nincs teljesen tiszta kampány, nagyon remélem, hogy nem így beszél április 12-e után, mert abban a pillanatban az én bizalmamat nyilván elvesztené. Most minden körülmények közt rá fogok szavazni, ha ennél nagyobb skandalum történik, akkor is.
Én szerintem kicsit kényszerhelyzetben is volt Magyar Péter, mert erre a labdára le kellett ütni, muszáj volt valamit mondani, mint ahogy mindannyian azt gondolom, nagy politika, kis politika, otthon mindannyian valamit válaszoltunk erre a mondatra, de én rendkívül óvnám Magyar Pétert attól, hogy komolyabban ebbe a csatába, ebbe az utolsó hónapba beszálljon, még akkor is, ha ismerjük az ő vehemes természetét, és remélhetőleg olykor elveszik tőle a telefont, hogyha reagálni kívánna. Én azt kívánom, hogy ebből legalább maradjon ki, mert itt rettenetes
pedig éppen dolgok. Ez egyik erőssége, hogy ő nagyon gyorsan reagál, tehát 15 percen belül, ha történik
pillanatok
valami.
Alatt bele fog keveredni, még akkor is, hogyha előfordulhat, ha nem szól semmi.
Nem tud belekeveredni, mert okos, ügyes, gyors. Tehát jön március 15-e, az egy olyan,
reméljük, igen.
Egy olyan pont, ahol ha még egy jó dolgot tud csinálni, van még egy igazi töltete, akkor lényegében kihúzza a kampány végéig. Az, hogy nem kell az Orbánnal neki ebben mennie, az majdnem biztos. Az, hogyha az Orbán háborúzik, már szimbolikusan itt az asztal körül, de Magyar Péter énekel és táncol, ezzel végérvényesen árokba löki az Orbánt.
Így van, de ezért nem kellene tovább menni ebben.
Nem kell.
De amennyit eddig mondott, és ahogy mondta, az jó volt. Rövid volt, határozott volt, még tulajdonképpen azoknak a bizonytalan választóknak is szólt, akik úgy érezhetik, hogy hát azért ez a Zelenszkij nagyon csúnya dolgot művelt, ahogy a Kossuth Rádió riportere rögtön megkérdezte. Nagyon-nagyon tényleg le volt sújtva Orbán Viktortól, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette önt. Mennyire viselte ez meg? Hát, akkor Orbán kijött ebből könnyedén, hogy hát megijedni azért nem ijedtem meg, de nem esett jól, valami ilyesmi. Halálosan megfenyegette, azért erről nem volt szó természetesen.
Ezt akartam mondani, azért a magyar sajtóban nem egészen pontosan adták vissza Zelenszkij szavait, de már kétségtelen, hogy nem volt egy udvarias beszólás.
De ezért mondom, hogy a Magyar Péter, de éppen ezért a Magyar Péter jól tette, hogy megszólalt, és jól tette, hogy 3 percben az egyik vidéki gyűlésén, ahol rengetegen voltak, csak továbbra is hihetetlen nagy érdeklődés övezi ezeket a vidéki körútjait és megjelenéseit. Elmondta 3 percben, hogy mit gondol erről, és azt, hogy nem fenyegetünk meg senkit. Amiben egyébként igaza van, persze, hogy aztán ebben, és igazad van neked is, hogy morálisan azért nem teljesen így áll a helyzet, de neki csak idáig szabad elmennie. Nem fenyegetünk meg senkit, ezt én is visszautasítom. Pont, lépjünk tovább.
Mit gondoltok arról a katonai felvonulásról, amit itthon rendez a Magyar Honvédség? Brugg Gábornak rögtön fülig ér a száj, és jókat nevet rajta, hiszen jó szerével most már csak a Tesco-s pénztáraknál, vagy a benzinkutaknál, vagy a kávézókban nem állnak egyenruhás figurák. Az érem másik oldala meg az, hogy közben mi egy NATO tagország vagyunk, részei vagyunk a NATO integrált légvédelmének, a magyar infrastruktúrát elvben meg kell, hogy tudja védeni a NATO, ha erre szükség van, de hogy a katonáknak arra, hogy ott masírozzanak leföl, mondjuk a paksi atomerőmű körül, vagy Szászhalombattán, az égvilágon semmi értelme nincs, olyan, mintha egy operettet néznék.
Az operett. Rosszul rendezett operett.
De része a kampánynak, nem? De azt gondolom, hogy azért az állampolgárok zöme ezt visszahosszal nem kellemes a számára. Most a kérdés, hogy hogyan dönt, ugye, egy hónap múlva ennek hatására, de én határozottan elutasítanám ezt a megoldást, nem én vagyok ilyen szituációban, viszont az, hogy ezeket látványosan végz ez ilyen elijesztés, hogy hát azt gondolom, hogy ezeket a létesítményeket minden nap háborús fenyegetés nélkül is állandóan őrizni kell, és őrzik is. Szóval ez csak egy ilyen plusz rátétel,
hogy látni. Paksi atomerőműnek van saját fegyveres biztonsági őrsége. Százhalombattának
is egész biztosan van, ott kicsit érintett vagyok helyrajzilag, és ott van védelem, hogy ez csak a lakosságnak szól.
Meg annak is szól, hogy Orbán mit gondol a saját szavazóiról, mit gondol a magyar lakosságról. Valószínűleg távol-ázsiai, nem tudom kinek gondolja a magyarokat.
Én még emlékszem rá, amikor egy BTR-80-as terepszínű páncélossal álltak a Vigadó mellett, és úgy harcoltak a Covid ellen.
Igen. Igen.
Tehát teljesen értelmetlen.
De nem értelmetlen, mert végül is, ha visszagondolunk erre a Covid időszakra, akkor az emberek jelentős része, aki gondolkodott, figyelte a híreket, azt gondolta, hogy amit Orbán csinál, az felháborító, az disznóság, az eredménytelen, és a végeredmény is azt mutatta, hogy igen, az egyik legmagasabb halálozási arányszám Magyarországon volt. Vagyis amit csinált, bár elsőnek szereztünk kínai, meg orosz vakcinát, meg ez az Európai Unió, amelyik itt késlekedik, stb. Valahogy mégis nálunk szedte az egyik legtöbb áldozatot a Covid. És rosszul jött ki az egészből?
Tehát hozzá, Gyuri, hogy a lakosság arányosan.
Lakosság arányosan, ezt mondtam az első mondatban is, hogy természetesen arányosan, hogyne. De a lényeg az, hogy rosszul jött ki, a magyar társadalom úgy gondolta, hogy Orbán Viktor felelőssége megállapítható, még azzal együtt is, hogy mindenki tudta, és ezt megírta a független média, meg az ellenzéki politikusok elmondták, hogy 300 milliárd forintot fejenként, 300 ezer forintot fejenként. 300 ezer, vagy ez csak 30 ezer, igen. 30 ezer forintot költött lélegeztetőgépekre. Olyan lélegeztető gépekre, amelyeknek a 90%-a soha nem került betegekhez. De nem baj, arra jó volt, hogy a saját üzleti köre, barátai, üzletfelei ebből hatalmas profitot húzzanak.
Emlékszel a mondatra, Gyuri? Igen. A magyar emberek egészsége mindennél fontosabb. Igen. Ez azt jelentette a fideszes vezetés számára, a körei számára, hogy itt a szabad rablás. Igen. Szijjártó Péter megrendelt 13 ezer lélegeztető gépet, vagy horkolásgátot, ahogy utólag kiderül.
A végén 16 lett belőle, 16 ezer.
Úgyhogy mindössze 2500-ra volt kiképzett személyzet Magyarországon. De ott állt a Ferihegyi raktárakban milliókért.
De lett következménye a választásokon 2022-ben? Többek között persze ott is háborús hisztéria miatt nem, de közben sem volt, tehát a magyar társadalom nem mondta azt, hogy kezelted ezt a Covidot. Elfogadta a BTR 80-as Igen. Ezeket is elfogadta, a katonákat is, a lélegeztetőgépeket is,
de
meg
Gyuri,
a halálos
nem fogadta el, mert az emberek jelentős része kikapcsolta a fejében a politikát. Nem volt ellenzék. Bocsánat. Tudom, hogy sokakat bánthat ez, de nem volt ellenzék. Nem volt, akivel megküzdjön. Most van.
Hogy ne? Hát a különbség óriási, persze. És Magyar Péter ezeket a válságokat rendre jól kezeli. Igen.
Van egy másik szempont is, amit behoznék a beszélgetésbe, hogy nevezetesen, hogy azért én egy választási kampánytól, és most ennek a kellős közepén vagyunk, várnék valami újdonságot, valami olyan érzést, hogy na ilyen még nem volt. Pozitív értelemben. Hát a politikusoktól a közbeszédben.
Ilyen nincs, most, hogy a Fideszről vagy a Tisztától.
És például a Fidesz esetében azt látom, hogy az előző kampányt ismétlik, tulajdonképpen Indigóval lemásolták azt, ami történt, a háborús fenyegetés Brüsszel, most Zelenszky lépett Soros György helyére, de nincs benne újdonság, nincs benne semmi új vagy szellemes. A kampányban egyedül talán a Kutyapártnál látok olyan dolgokat, ami legalább egy kicsit mosolyra vagy megelégedettségre húzódik a szám, de ugyanez van a DK-nál, ugyanez van a Mi Hazánknál, ugyanazt a nótát nyomják.
Ez ilyen, és ez marad a következő ezer évben is hasonló.
Megvigasztalták
át. Megnyugtattalak, igen. De
milyen jó, akkor el fogunk már élni, viszont nem kell élni.
Amit érez a szavazó, és ami a legnagyobb fájdalma a Fidesznek, hogy nem érzik benne az energiát. Tehát egy kormányon lévő párt akkor bukik, nem az ellenzék miatt, amikor kezd kiszáradni, kezd elfogyni az intuitív, állandóan pörgő energia.
Csak nem nézted Orbán Viktornak a másfél órás beszélgetését az ATV-n. Én megnéztem mazohizmusból, mert készültem erre a beszélgetésre. Semmi új nem volt. Egy fáradt embert láttam.
Évek óta így van.
Épp erről mondja Gábor, hogy egy fáradt ember.
Tehát egy kifáradt agy, kifáradt tudat, energia szegény, ezzel nem tud segíteni. Na most ilyenkor jön egy-egy ilyen ukrán esemény, amit a stáb felturboz, rendkívül idétlen tud lenni. Abban a pillanatban, ha van három agysejted. Tehát a fölött nevet szezem, vagy bosszankodsz. Az alatt lehet, hogy működik, és az alatt még mindig elég sokan vannak.
De elhangzottak olyan vélemények is, hogy hát tulajdonképpen ezzel a típusú kampánnyal, hát finoman szólva is földigi lisztának nézik a saját választóikat a Fideszben.
Igen.
Lehet, hogy annak nézik, de ha itt ezt az elmúlt napokban kirobbant, vagy magasabb szintre emelt, vagy mélyebb szintre letolt ukrán-magyar konfliktus nézzük, Zelenszky üzenetét, Orbán Viktor, lenyomjuk, letörjük meg, stb., és szembe mennek egy plakáttal az utcán, hogy ne engedjük, hogy Zelenszky nevessen a végén, akkor lehetnek olyan választók, akik úgy gondolják, hogy hát tényleg mit is hallottam, hogy ne engedjük, hogy a végén ő nevessen, és lehet, hogy ez egy régi és tulajdonképpen kifáradt üzenet volt, de adott pillanatban, a mostani pillanatban fölturvózva a dolgot, lehet értelme, lehet üzenete.
És ugye a kampánynak az egyik legfontosabb kérdése, ki uralja a közbeszédet. Most erről beszélünk, amióta elkezdtünk.
Épp ezt akartam mondani, hogy az összes fideszes betlis lapról szó nem esik az elmúlt napokban. Tehát nincs Szőlő utca, nincs egészségügy, nincs MÁV, nincs Gödi Samsung.
Na, akkor megadtad a választ, hogy ez miért
tehát
van.
Ez a terelésnek, ugye ez a mesterpéldája.
És ennek ellenére a műsor gerince most ezt az ukrán problémát teszi, és bocsássatok meg, mind a négyen egy kicsit implicit módon részesei vagyunk a
nekünk az a dolgunk, hogy az elmúlt héten zajló eseményeket vegyük górcső alá.
Hogy ne tennénk ezt, amikor a brüsszeli politikó, amelyet rendszeresen idéz a magyar független média is. A mai napon kinyitottam délelőtt, két legfontosabb sztoria, a vezetőcikk, kvázi a legfontosabb, meg ott a sorban a második, Magyarországgal foglalkozott. Orbán választási esélyeivel, hogy Trump meg tudja menteni Orbánt, illetve hogy eszkalálódik a magyar-ukrán ellentét. Európát is ez foglalkoztatja, a világot is, bár Magyarország jelentéktelen hely, de mégiscsak van üzenet ennek a választásnak, mert ha Orbán bukik, az valami nagy csapás lenne ezeknek a úgynevezett patrióta, de mondjuk szélsőjobboldali nacionalista, antidemokratikus erőknek. Ugyanakkor valamiféle támogatás az a demokrata, liberális gondolkodású európai mainstreamnek. Nem mindegy, nekik sem mindegy, kénytelenek ők is ezzel foglalkozni, mi is.
Hát ezért kellene talán az ellenzéknek valamit kitalálni. Én nem tudom, vagyok választási szakértő, vagy tervező, de nagyon gyorsan kellene valami nagyon jót, mert hát a politikai jó, hát ők ebből élnek. Hát nagyon érdekes dolog. Én is el szoktam olvasni, hogy Franciaország, a Macron és az ellenzék, és mit van? Hú, mi folyik ott? Jaj, de elolvassák ők is. De ezért kellene valamit kitalálni.
Hát megy ugye, Magyar Péter az elmúlt napokban azért hozott felvételeket,
leáprézéseket. Igen, de egy héttel ezelőtt is ment, és jövő héten is menni fog. Most valami jót.
És azért a héten mutatta be az RTL a Babák című sorozatot.
Hát így van.
Vagy filmet. Kínosan későn van, a házon kívül pedig az egy nagyon jó és film, nagyon jó műsor, ami elejétől a végéig végigjárta ezt a Szőlő utcai történetet, és bemutatta, hogy micsoda mulasztásokat követett el a gyermekvédelmi rendszer, az ügyészség, a rendőrség, a politika, és így tovább. Úgyhogy le a kalappal itt is Moskovics Judit és munkatársai előtt, akik ezt a másfél órás filmet elkészítették. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy...
És akkor az általad végigélvezett másfél órás ATV interjúban Orbán Viktor a két kérdésre, mert föltették neki egy kérdést, hogy hát ez a göd, hát ott lehet, hogy a gyárban, de ott meg is büntetjük, de a gyáron kívül szennyezés nem történt, az emberek egészségét semmi nem veszélyezteti, tudunk rengeteg példát arról, hogy mit mértek a házon kívül, gyáron kívül, egy, kettő, és nem volt tovább. Kettő, mi is volt a másik dolog, ja igen, a Szőlő utca. Szőlő utca, hát azok bűnözők. Büntetett előéltek, azok csak meg vannak gyanúsítva valamilyen bűncselekmény elkövet. Maradjunk abban, hogy bűnözők, mondta Orbán Viktor, ezek bűnözők, és hát az eddigi próbálkozás az, hogy megpróbálták szociális alapon visszasegíteni őket az életbe, valamilyen módon integrálni, valami jövőt adni nekik, nem vált be, úgyhogy a büntető végrehajtás alá helyeztük az egészet. Ez volt a megoldás, és ez is szó nélkül maradt, elintézheti ezeket ezzel, és sok ember számára bizony megnyugtató, igen, ezekkel így kell bánni, a miniszterelnök is megmondta.
Csak közben meg az történt a Szőlő utcával, mint Kartágóval, amikor a rómaiak lerohanták, még a helyét is sóval hintik be, az épületet is eladják, sőt, az eddigi ott dolgozókat hátrányos megkülönböztetésért, a HVG-nek ezen a héten volt a újabb cikk erről Gergely Zsófi tollából, ahol megírta, hogy mindenkit kirúgtak, és hiába hirdetett a tököli fiatal korúak börtönébe állást a büntetés végrehajtás, senkit nem vettek föl, hiába jelentkeztek oda a Szőlő utcai emberek, akik ott dolgoztak korábban, őket senkit nem vettek föl, ez nem véletlen.
Hát igen, de említetted Kartágót, azért hiába hintették föl akármivel, mi most is emlékszünk ugye Kartágóra, és ez így lesz a Szőlő utcával is. Azt hiszem, ez olyan ronda és embertelen és borzalmas botrány, amit nem lehet lemosni erről a rendszerről, az egész rendszerről, amiben ez működött. Úgyhogy hiába fogják a Szőlő utcát megszüntetni, vagy már megszüntették, nyilván eladják hotelnek, lesz, aki megveszi, és ott vidám élet fog folyni. Ezt a kérdést már nem, hát itt vannak a gyerekek, a rengeteg most is sajnálatos módon vannak gyerekek, akik ugye ilyen helyzetbe kerülnek, tehát termelődik
nem
az
agyat. Nem kevesen, 24 ezer gyerek igen, van állami
tehát
gondozásban.
Tehát ezt biztos, hogy nem ennyi volt, és nem tudtuk megoldani, hát temessük el a kérdést. Ez folyamatosan kérdés lesz, tehát valami megoldást találni kell, ugyanúgy, mint a pszichológusok, a pszichiáterek, az egész országnak a mentális állapotára választ kell adni. Ez egy hatalmas, összefüggő rendszer,
Hát a Szovjetunióban is találtak erre megoldást, voltak módszerek.
Becsukták
beváltak, aki... Szovjetunió is sokkal tovább állt fönn, mint az Orbán rendszer, úgyhogy Orbán úgy gondolhatja, miért ne intéznénk el ezt is erővel.
Hát igen, csak a szovjet rendszer lényegét úgy hívták, hogy gulág. És én sajnos láttam is egy pár helyen a Kolima folyó mentén, hát hogy ez
úgy festett. Irónia akart lenni, csak de, mondom neked, hogy nem azt mondta Orbán Viktor, hogy a gyerek gond, hanem Szőlő utca, és ott nem váltak be, azt mondta, azért nem váltak be, mert nem olyan módszereket alkalmaztak azok a bizonyos vezetők és a bűnös nevelők, amilyeneket kellett volna egy ilyen szociális szempontú és központú és értékrendű intézményben, hogy javítsunk és képezzük őket és neveljük őket és segítsük őket, hanem erőszakkal csaptak le. Ez volt a probléma. Most mi lesz a megoldás? Még inkább erőszakkal fogunk működni.
De hát ez sokáig egy társadalommal nem lehet csinálni, hogy minden kérdést az ukránok olaj problémás a gyerekeket is erőszakkal, mert azért...
És azért van itt...
Azt a társadalmat másképp nevezik nem demokráciának, stb., nem jogállamnak.
Azért itt ezzel a Szőlő utcával kapcsolatban van egy kulcskérdés, amiről egyáltalán nem volt még szó. Nevezetesen, hogy én biztos vagyok benne, hogy ennek a Juhász Péter Pálnak van egy ügyféllistája. Tehát ilyen szempontból abszolút a párhuzam az Epstein, amerikai Epstein fájlokkal, hogy egész biztos vagyok benne, hogy egy ilyen pacák ez dokumentálta, hogy kinek és hogyan szállított fiatalkorú gyerekeket, fiúkat, lányokat. Erről pedig egyetlen szó sem esett. A rendőrök pedig már mióta nyomoznak ebben az ügyben. Forró pite, nem mondom, tehát nyilván dobálják el, vagy kerülik, mint a macska a forró kását. Ez a lényege tulajdonképpen. Hová vezetnek a szálak? Milyen magasra?
És hogy megtudjuk-e valaha? Mert az Egyesült Államokban azért működött a jogállam, most már kezd egy kicsit akadozni ott is. Ezeket a bizonyos Epstein dokumentumokat, e-maileket, tényleg millió számra, ezeket megőrizték, és ott volt az állami, az igazságügyminisztérium.
Angliában egy herceg bukott bele.
Igen, és Amerikában is buknak egymás után kiváló emberek egyébként, akik azonban bizonyos esetekben gyengék voltak. De hogy itt Magyarországon, ha létezik ilyen ügyféllista, hol van, és mit csinálnak vele, hát nem biztos, hogy ugyanúgy működik, mint az Amerikai Egyesült Államok igazságszolgáltatás.
Szerintem a Szőlő utca megmarad évtizedekig, mint mementó, emlékeztetni arra, hogy ez a rendszer a legkiszolgáltatottabbakkal, a gyengével hogyan működött. Hogy mennyire nem volt fontos, mennyire kihasználható volt, és nagyon szomorú, ebben benne volt majdnem mindenki. Tehát itt ez a skandalom, hogy erről tudtak az ellenzéki pártok is. Időnként verték a kolompot, de alapvetően nagyon-nagyon sokan tudtak róla. Értelmiségiek, média, a kormány, a rendőrség, a hatóságok és az ellenzék. Tehát én örülök, hogy ez bent marad évtizedekig, hogy mi az, amit kerülni kell, ami nem ismétlődhet meg, aminél nincs lejjebb, nincs borzalmasabb. Úgyhogy maradjon a fejünkben sokáig.
De könnyen lehet, hogy politikai érdek fűződik ahhoz természetesen, hogy ezek a listák ne kerüljenek elő, vagy hogy olyan emberhez kerüljenek, ugyanúgy, mint a 3x3-as listák és annak idején. Hát azzal nagyszerűen lehet zsarolni bárkit, nem tudom én, biztonságpolitikai szakértőket a kormány oldalon, hogy hülyeségeket beszéljen, vagy álljon be a mi csapatunkba, vagy politikusokat, vagy üzletembereket. Ezzel is, ha ezt valaki a kezében tartja, és ezzel fenyeget, hogy ezt nyilvánosságra hozza, azzal már bármit megtehet bárkivel.
Hát és ez a lista vajon kinek a kezébe van? Vagy a Juhász Péter Pálébe, vagy már azóta más kezébe van? Mert akkor a Juhász Péter Pál megszámlálhatja talán a napjait, de a lista megmaradhat. Mindenesetre az, hogy jóformán évtizedekről beszélhetünk, ami alatt nem derült ez ki, az azt mutatja, amit mondtál, hogy itt bizony politikai szándékok lehetnek.
De hogy nem voltak fogékonyak rá, vagy mondtad Gábor, politikusok, vagy akár ellenzékiek is, vagy a média sem annyira, bár fölvetődött, hiszen a Területi Gyerekvédelmi Szolgálat több vezetője most elmondta, hogy ők már nem a nyilvánosság előtt, de próbáltak panaszt tenni, próbáltak feljelenteni, el is indultak állítólagos vizsgálatok, csak sehova nem vezettek. Lehet, hogy erről tudtak egy kicsit szélesebb körben is, de az egész akkor kapott nem egy Eszterházi szavaival élve vajszínű árnyalatot, hanem sötét-barna árnyalatot az egész, hogy kiderült a bicskei botrány, a kegyelmi botrány. Akkor kezdődött, akkor döbbent rá az egész társadalom, hogy mi folyik a gyerek védelemben, hogy nem a gyerekeket védik, hanem őket kihasználják. És ennek fényében lett ez a Szőlő utca,
látod,
még súlyos.
Látod az orwelli fogalmazás? Pont az ellenkezőjét jelenti már megint. Ez úgy látszik a rendszernek a lényege.
Igen, mert ha gyerekkel ez megtehető, akkor megtehető a beteggel, a öreggel, a handicappessel, a leépült emberrel, lényegében bárkivel. Na most, hogyha ebből nem tanul a magyar, de hogy fejezik ezt a mondatot be? Tehát ha ebből nem tanulunk, akkor elég rossz sorsot érdemlünk. Mert itt mindenki adott pillanatban lehet kiszolgáltatott. Amit én várok a Dújtól, április 13-ától, hogy ez a maga teljességében az asztalra kerül, mert ez nem arról szól, hogy melyik 5 vagy 20 politikus érintett, mert ezeknek nevük sincs, lényegtelen. Kapják meg, amit megérdemelnek, de nem ez a politika gerince. Hanem az, hogy itt egy egész generációnak kell változtatni a hozzáállásán, a szemléletén, az attitűdjén.
Kérdés, hogy lesz-e ehhez elég kézzelfogható bizonyíték, mert emlékezzetek vissza rá, hogy az önkormányzati választások éjszakáján, amikor kiderült, hogy mondjuk az első kerületben, vagy máshol változik a polgármester személye, teherautószám vitték el a dokumentumokat, égették, vagy tüntették el, hát mi lesz itt akkor, egész teherhajónyi konvojok fognak, vagy vasúti szerelvények szállítani titkos dokumentumokat? Nem. Az orrunk előtt zajlik minden közben.
Belgrád felé 160 kilométeres sebessége.
Ha lesz vasúti biztosító berendezés hozzá.
De hát szinte nem mindegy, de nem ez a lényege, hogy a múlt dokumentumait föltárjuk, hanem az a lényeg, hogy egy új rendszert építsünk fel. Valamit, ami előremutató, töröljük el a múltat, ezen a területen mindenképpen, és a pszichológusok, és a hozzáértők, a szakértők vázoljanak föl, fogadják el egy új stratégiát.
De Katalin, hogyan lehet eltörölni a múltat, hogyha az ország egyik leggazdagabb emberét Mészáros Lőrincnek hívják, a listán a 13. helyen egy Tiborcz István áll, és megkerülhetetlenek ezek az emberek.
Én most a gyermekvédelemről beszélek.
Én már egy kicsit szélesebb értelemben.
Igen, úgy is csináljuk, de én most kizárólag a gyermekvédelemről szóltam, ami úgy látszik, hogy szinte minden szegmensében felülbírálatra szorul, mert ilyen anomáliákhoz vezet. Akkor ott valamit nagyon rosszul lett csinálva, teljesen, és mindegy, hogy mit csináltak. Más kell, új szemlélet, tavaszi szél, mindenféle. A rendszer az már remélhetőleg talán Mészáros Lőrinc ehhez nem ért, nem fog beleszólni.
Hát ugye sokan mondják azt, hogy valódi piaci körülmények között ezek a cégek és ezek az emberek nem tudnak megélni, rövid idő alatt csődbe mennek, hiszen nincsen háttér, nincsen hátszél.
A Bárándi doktor mondta, jó példa, a rendszerváltás előtti napon még volt 800 ezer MSZMP-s. Egy nappal később már csak 3. Hát én nem gondolom, hogy ez a Fidesz, ami most a romlottságában nagyon-nagyon lekerült, nincs, ami összetartsa őket a félelmen, meg a pénzen kívül, ez darabokra tud hullani.
Nem tudom, én a rendszerváltás levelező tagozaton végeztem el Moszkvában, de nagyon sok szélkakast láttam, akár csak a saját akkori még magyar televíziós rendszeremben is, hiszen olyan emberek, akik néhány éve még alapszervezeti pártitkárok voltak, hirtelen felfedezték magukban a mély magyart, meg a
igen,
nem tudom én mit, igen, és ott mászkáltak, ott feszítettek tulipános ruhában az MDF oldalán, hiszen a hatalomnak van egy gyönyörű, szép, mágneses vonzereje.
Mert ez a baj, hogy már, bocsáss meg, régóta élünk. De mondjuk a 25 évvel fiatalabbak nem látták ezt. És őnekik ez nem egy releváns élmény. Nem fogják tudni hirtelen felismerni, hogy úristen, már megint ismétlődik.
El se tudom dönteni, hogy ez előny vagy hátrány, hogy én emlékszem ilyen régi dolgokra. Ebből a szempontból semmiképpen. Végül egy másik téma, ugye, ami egy valódi háború Irán és az Egyesült Államok, illetve Izrael között, aminek talán az az érdekessége, hogy hát a levegőből meg a tengeri, haditengerészeti eszközökkel egy ilyen háborút nem lehet győzelemre vinni, le lehet tarolni az iráni vezetést. Egyébként itt valószínűleg azért az izraeli titkosszolgálat példás munkát végzett, ehhez nem fér kétség, de hogyan tovább?
Azt mondják, az Gyarmati István, ugye?
Igen.
Tőle hallottam, hogy megváltozott a koncepció, nem kell most demokráciát építeni. Az ő stratégiai céljuk az Amerikának, hogy megszüntesse azt a képességét Iránnak, hogy elérje a céljait. Ez egy gyökeresen más stratégia, én csak most próbálom megérteni, de hogy így tovább. Tehát, hogy nem kell kitűzni olyan célt, hogy ott legyen demokrácia. Az többnyire nem sikerült.
Hát ehhez képest ugye Trump elnök azt mondta, hogy ő neki nem tetszik, akit kijelölt a iráni tanács utódnak,
és
mindenképpen személyesen kívánna részt venni a válaszában. Tehát társadalmi változtatást
igen,
is kíván.
Jártak így 40 évvel ezelőtt, mikor jött Khamenei, akkor mindenben változott. Tehát így,
sőt, itt péntek délután, röviddel azelőtt, hogy itt elkezdtük a beszélgetést, látom, Trump elnök tett egy újabb kijelentést, persze lehet, hogy szombatra meg vasárnapra még újabbak lesznek. Lényeg az, hogy nem lehet semmiféle deal, semmiféle megállapodás Iránnal, feltétel nélküli megadás kell. Na, hogy ez mit jelent persze? Trumpi felfogásban rendszerváltást, vagy személyek kiválasztását, vagy én választom ki az utódot, ti pedig azt csináljátok, amit én mondok, azt nem tudom, de azért egy 90 milliós országot bombázással nem biztos, hogy lehet irányítani, még úgyse, hogyha csapatok partra szállnának, nem fognak minden bizonyára.
De nincsenek is egyébként a Perzsölből
térségében
ilyen csapatok, mert teljesen nonsens lenne egy szárazföldi háborúba bonyolódni Iránnal.
Nyilván az volt az elképzelés, hogy kilőjük a vezetést, és ettől össze fog omlani, és akkor az már csak jobb. Nem omlott össze, ettől még lehet, hogy annyira megrendült, annyira összetört, annyira megrepedezett, hogy kialakul egy belső hatalmi harc, és egy elfogadhatóbb vezető jön, ez volna a legjobb
megoldás. Atomfegyver nélkül, igen, meg balisztikus rakéták nélkül. Igen. Meg föladva az, hogy a proxy terror hálózatokat támogassa. Ez nagy dolog.
Hát igen,
nagy dolog.
Egy ország vezetését egyébként nem csak rakétákkal, hanem a szavazófülkénél is ki lehet lőni. Úgyhogy...
és Irán volt az egyik nagy támogatója az Oroszországnak az ukrajn elleni háborúban. A drónok jelentős része onnan jön.
A magyar kormánynak is kiváló barátja. Néhány évvel ezelőtt Orbán Viktor ezzel viccelődött Teheránban, elvitte oda több miniszterét, hogy akár újabb teheráni ideglenes kormányt is lehetne itt alakítani, annyian hát vagyunk, ilyen jóban vagyunk.
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ugye vendég előadó volt
az Ahmadinejad, volt a vendég, aki...
Igen, akiről most már is felejtkezünk.
Hát miután meghalt ő.
De azért nem jelentették be fájdalommal, hogy ugyan vendégül láttuk, de eltűnt. Én még azért ide behoznék a szárazföldi egységekhez annyit, hogy ugye olvastam, hogy folynak azért a tárgyalások a kurd és az azeri társadalommal és fegyveresekkel és milíciákkal és nem tudom hát kiképviselőkkel.
Ezek komoly erők is képviselnek.
Igen, tehát akik a szárazföldön is esetleg tesznek
hagyni.
Valamit, csak hát ott ugye felvetődik a kérdés, hogy most Irán egy állam marad-e, vagy pedig fölbomlik több államra, mint Trianonnál, hogy a kurdok is akarnak egyrészt, azeriek is akarnak egyrészt. Mi marad Iránnak, úgyhogy megint csak megkérdezem, hogy elkezdtek egy háborút, van-e terv a befejezésére? Ezt kérdeztem ezelőtt fél órával, a hazai helyzettel, hogy valamit eszkalálunk, de van-e terv arra, hogy hogy fejezzük be?
Erre mondja azt Amerika, hogy nem kell, hogy feltétlen tervünk legyen. Most a jelen pillanatban elegendő, ha Irán nem képes elérni azt a sok szörnyűséget, amit tervezett, hogy elérje.
Tavaly nyáron is ezt
meglátjuk, mondtam.
Meglátjuk,
de most viszont annak kegyelméből az adásidő végére értünk. Nagyon szépen köszönöm Jánosi Katalin képzőművésznek, Brugg Gábor pszichológusnak és Bolgár György kollégámnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Ezt a beszélgetést egyébként már szombaton, kora este a YouTube csatornánkon megnézhetik felvételről. Köszönöm szépen a figyelmet. Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió heti politikai elemző műsorát hallották. A Hetes Stúdió második órájának felvételét szombaton kora estétől meghallgathatják, vagy megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján. Az adás elkészítésében közreműködött Túri Lui és Loboda István, a szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is elköszön a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották. Legyen szép tavaszi hétvégéjük!
A Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.